Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Szokásunk szerint, mint egy imádságképpen, énekeljük el ezt a kivetített éneket, szép régi kolozsvári ének. Istennel járni, lakozni.
Istennel járni, lakozni,
továbbra is énekkel folytatjuk. Újra eljött az a négy főiskolás kislány, aki a sorozat elején már énekelt nekünk. Rögtön megmondom, hogy hogy hívják őket. Nagyon aranyosak, függetlenül attól, hogy hogy hívják őket. Rékasi Blanka, Szent Miklósi Anita, Lukács Dominika és Pető Anna. Hogy mit énekelnek, azt pedig rögtön itt látjuk. Azért jó, hogy ki van vetítve, mert a szöveget is lehet követni így jobban. Sorozatunk eleje táján, talán a második alkalommal Babits Mihály Jónás könyvének első két fejezetét hallottuk Rajkai Zoltán színművész előadásában. Most a harmadik és negyedik fejezet következik. Isten ítéletéről szól ez a könyv, ugyanakkor kegyelméről is. Ítélet és evangélium, ez a címe ennek a mai alkalomnak, úgyhogy Zoli, megkérlek, hogy légy szíves, olvasd fel.
Tehát Babits Mihály Jónás könyve harmadik és negyedik rész. És mondta az Úr Jónásnak másodízben: kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj! A nagy Ninivéig meg se állj, és miként elédbe írtam, prédikálj. És föl kell a Jónás menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járó vidéke. 3 nap taposhatta azt, akárki is kanyargós utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, és az árusok közt, akik vad szakállát és lotykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették, kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg! Vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, és szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott. De az árusok csak tovább nevettek. Alkuttak, csaltak, pöröltek, vagy ettek, s Jónás elszelelt búsan és riadtan az áporodott olaj és dinnye szakban. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték a színre bika lép. Mohón hökkenve ámult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött. Rettegj, Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt! 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap. És az asszonyok körébe gyűltek akkor, és kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzásimultak, halbűzét szagolták, és mord lelkét merengve szimatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. nap a királyi ház elébe. Ott már tudták, és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok. Nyüzsgvén köröttük szép rabszolgasok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra és udvarára, és az asszonyokra és a palotára, és a színészekre és a mívesekre, az árusokra és a mívesekre, és az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, és a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, és a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett, jó saru nélkül, a talpa megégett. Ott megfogadta, 38 napig böjtölve és imádkozva ott lakik, s nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne az ég veres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagy vártornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga és apja és anyja, fia és lányai, huga, öccse, nénye, bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. És azon túl 38-ból visszamenve a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Hald hatalmas! Híres bosszúálló, szavamra hallgass! Elküldtél engem férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. De böjt, siámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahová te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hánya jóra. Lám, megcsúfoltak egek alkotója, szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én, Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj hát velük, Uram! Sújtsd le őket! Értsd ki a korcsfajt s gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a dél, és az este. És már a láthatár elmerült az éjben, s egy árvaház sem égett Ninivében. Mert látta az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó mag, ami termőföldre hullott, s pislogva, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. És gondolta, van időm, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat, míg láng lesz belőle, bár Jónás ezt már nem látja a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr. Csak ezt nem tudta Jónás. És azért felette megharagúvék, s mondta, mikor ide kijövék, s azóta napról napra, és egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve, bánva, hogy hány nap van hátra még. És én számról számra közlém pontosan, s most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni. Azért vágytam hajón Tarziszba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra. Minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szemben a város ellenében napkeletnek árnyékban. Mert egy nagylevelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére fájt lában a nagy fénynek font a ködnek. És örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel hajnaltájra szerzett a nagy Úristen egy kicsinyke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, és az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyat, ami nagyra felnőtt. Nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. És akkor az Isten szerze meleget, és napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hévsége megsütötte Jónás fejét. És megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy így már úgy érzi, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna. Gyomra kavargott, és gyötrőn égett szomja, és ezt nyögte csak, lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem, hogy éljek. És mondta az Úr Jónásnak, lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövér tök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. És felelt kitörvén Jónásból a méreg, méltán harangszom azért, mégis, ameddig élek. És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, és egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, és nem bírt vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Nínive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indák cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott, messze lépcsős tornyai Ninivének a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat nyúlt el a homokban.
Köszönjük szépen, Zoli! Nem tudom, hogy ki hányszor olvast el ezt a költeményt. Középiskolás korom óta többször, kicsit mindig meg vagyok rendülve, amikor olvasom. Hatalmas méretek mutatkoznak itt meg. Isten nagysága és az ember kicsinsége. A nagy próféta, aki engedetlen, mégis nagy, amikor kiáll Ninive főterére, vagy a királyi palotába, elmondja az Úr üzenetét, és olyan nagyon ember közben szenved, nem kívánta, nem akarta, de az Úr odaküldte, mondta, amit kellett, várta azt, amit az Úr üzent, nem teljesedett. Az én gondolataim, mondja az Úr, egy másik proféta által, Ézsaiás által, nem a ti gondolataitok. A szó tiéd, a fegyver az enyém, hallottuk ebben a versben. Mi a dolga Jónásnak? Az, hogy mondja az Úr üzenetét. Az a dolgunk nekünk is. Mi is Ninivében élünk. Egy bűnös városban. Az ókorban a város többet jelentett, mint ma egy város, egy államot jelentett. Tulajdonképpen a világot jelentette. És jogosan az volt várható, amit Jónás mondott az Úr biztatására, az Úr követségében, hogy el kell pusztulni Ninivének. Ha betelik az idő, a 40-es szám, a teljesség jelképes száma az ókorban. Ezt hirdeti a próféta. És én azt gondolom, hogy napjainkban is logikus az, hogy az Úr ítélete elsodor minket. Berzsenyi talán többször idézett versében olvassuk azt, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől, s rab igába görbed. A mi népünk soha nem volt még olyan mélyen erkölcsileg, mint napjainkban. Joggal várható, hogy befejeződik a történelmünk. Egy másik költőt hadd idézzek, Vörös Marti szózatának a vége felé olvassuk, hogy még jönni kell, még jönni fog, mert jönni kell egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán, vagy jönni fog, mert jönni kell. A nagyszerű halál, hol a temetkezés körül egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, az ember millióinak szemében gyászkönyv ül. Ez Vörös Marti víziója. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha proféta itt Vörös Marti, akkor ugyanúgy téved, mint Jónás, mert azt gondolom, hogy ha elsüllyedünk a történelem süllyesztőjében, a mi sírunkat nem fogják népek körül ülni. El is felejtik, hogy volt a Kárpát-medencében egy ilyen nép. Jónás szava érvényes. Ninive, térd meg! Hát ez még mindig a bevezető volt. Tartozom néhány levélre adott válasszal. Legutóbb a dobozban találtam három levelet, azon kívül van két hosszabb levél. Egy héttel ezelőtt ezeknek az írója kérte, hogy ne akkor válaszoljak, mert nem tud itt maradni, hanem ma, úgyhogy egy kicsit sok dolgunk van. De majd igyekszem, most azt a két hosszabbat hagyom utoljára, a rövidebbeket pedig ahogy jön, úgy olvasom fel. Hogyan válasszam ki, hogy kit szeressek? Kinek adjam magam feltétel nélkül? Ugye múltkor erről volt szó, hogy feltétel nélkül oda kell adnom magam. Kivel töltsem az időmet? Ha egy valakinek adom, mi lesz a többiekkel? Tréfás kissé. Mindenkit nem szerethetek? Hát én azt gondolom, hogy a szeretetnek és a szerelemnek is mélységszintjei vannak. Isten arra bíztat bennünket, hogy szeressük az embereket, igen, a bűnösöket is, a nagyon mélyen lévőket is. Ugyanakkor arra is tanít az ige, hogy különösképpen a mi hitünk cselédeit, hát a lelki testvéreink, keresztény testvéreink azért egy szinttel följebb vannak, egészen magától értetődő, de az Isten igéből is ezt értjük meg, hogy az úgynevezett szeretteinket, tehát családtagjainkat, például a gyerekeinket még jobban, én azt gondolom nem kell egy szintre tenni az összest, és arra tanít Isten igéje, hogy van egy különösen kiemelt személy az emberek között, és az a házastársunk. Nos hát, én gondolom, hogy a levél írója erre kérdez rá. Igen, őt különösen szeresd, ne csak addig, amíg olyan szépnek, jónak látszik, és olyan, mint egy tündér, amikor nem lesz olyan, vagy nem olyannak érzékeled, akkor is kitartó szeretettel. Mert a szeretet, Isten igéje szerint, nem érzelmi kérdés. Van érzelmi velejárója természetesen. Azután van itt egy másik kérdés. Véleményem szerint az élet színusz görbe módján hullámzik, akár csak az emberek. Sajnos még a halott társadalmat is el kell fogadni. Talán arra utal a levél írója, hogy elhangzott az, hogy az ember halott. Tudnék, Isten nélkül halott. Isten igéje alapján az él, aki vele az élet forrásával kapcsolatban van. George Orwell egyik könyvében a szeretet himnuszát átírta egy mélyebb pillanatában. Hát nem tudom a mélységet, hogy értsük. Én azt gondolom, hogy akkor éppen mélyre süllyedt ez az író. A pénz hosszú tűrő, kegyes, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, stb. Én gondolom, hogy ez méltatlan ennek a jeles gondolkodónak. Ez a gondolata a szeretet himnuszához. Ez a világ zajlik most, ez igaz. Erről mi a véleménye? Röviden az a véleményem, hogy ragaszkodjunk Isten igéjéhez. És a szeretet himnuszának az eredeti üzenetéhez. Még egy kis kérdés van. Miért tegyen feltételnek házasság előtt a társam hitetlenségét? Azért, mert nehéz lesz, akkor már feltételekkel indítok. Lehet, hogy itt van egy kis félreértés. Én azt igyekeztem elmondani, hogy az ige azért mondja hangsúlyozottan, hogy hívő embernek hívő ember legyen a társa, vagy Pál apostol megfogalmazásában, hogy ne legyetek hitetlennel fele más igában, mert Isten jól tudja azt, hogy szenvedést okoz egy olyan tartós, szoros kapcsolat, egy házastársi kapcsolat, annak a két embernek nem azonos az értékrendje. Hát különböző célok felé haladnak. Elindulnak, és az ő vonata más felé húz, mint a hívő emberé. Fölösleges ekkora terhet vállalni. Jó, amikor az ember nagyon szerelmes, akkor ezt nem veszi figyelembe. Ez az igének kedves, jó tanácsa. Amikor az Ószövetségben mond hasonlókat, akkor még hozzáfűzi azt, hogy nehogy eltérítsék az idegen asszonyok a szíveteket az Úrtól. Hát a nagy király Salamon járt így. Az egyiptomi királylány, meg sok más ágyas, akiket ő innen-onnan hozatott, eltérítették a szívét. Pedig micsoda üzeneteket adott Isten általa, éppen Salamon által. Hívő ember maradt ő élete végéig. Ezt érzékelteti a Prédikátor könyve, de azt gondolom, sok csalódást és szenvedést okozott neki. Mert hogy sok felesége volt, ezt a kérdést érinti itt az egyik hosszú levél. Hát megpróbálom ezt egy kicsit sűrítve olvasni, hát nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Először a lelkiismeret tisztasága című előadáshoz szólt hozzá, hogy hazafelé menet, megbeszéltük a hallottakat a férjemmel, ott a helyszínen, mivel evidenciákat hall az ember, még nem merülnek fel a kérdések, de később azért igen, és akkor itt föltesz két kérdést, nem túl röviden. Gonosz lelkiismeret. Ott a teremben még úgy gondoltam, lelkiismeret csak egyféle lehet. Mi az, hogy gonosz? Hát hallottunk kibérelt lelkiismeretről is, Petőfi vers alapján. A lelkiismeret, amit az ember átél, de nem biztos, hogy jó alapon indul. Az, hogy tudja az embert a tisztességes útra segíteni, ha egyszer maga is gonosz? Hát különböző szintjei vannak a lelkiismeretnek, gondolom. Vagy rossz fordítással van dolgunk megint? Ezt nem hiszem. Vagy arról van szó, hogy megromlott, hibásan működő lelkiismeretet fejez ki ez a fogalom? Én azt hiszem, hogy a lelkiismeretünk sem működik tökéletesen. A tévedés azt gondolni, hogy a lelkiismeret mindig Isten akarata szerint jelez. Akinek az én képe átalakult, elfogadja azt, hogy én már csak olyan lopós vagyok, vagy olyan hazudós vagyok, annak nem lesz lelkiismeret furdalása, vagy csak kicsi. Vagy lehet, hogy amiatt furdalja a lelkiismeret, hogy nem elég ügyesen loptam. Hát ez a gonosz lelkiismeret. Na most akkor látunk már olyat is, hogy a rossz beidegződések miatt a személy nem tart bűnnek dolgokat, és itt említi azt, hogy Ábrahámnak több felesége volt, amit ma még a BTK is elítélne, nem csak a lelkiismeretük. Ő ezt nem valószínű, hogy bűnnek tekintette. Hát szerintem sem, bár igazán egy felesége volt, Sára, mert Hágár, a másik, az szolgálója volt, de az a kor ezt elfogadta. Nem Isten fogadta el. vagy Dávid királynak, vagy Salamonnak a sok feleségét. Ez összefügg azzal a kultúrával, azzal a korszakkal. Aztán van egy másik, vannak emberek, akik a személyiség változásait, olykor váltásait a jellem gyengeségének, hibájának tekintik, és hát itt arról ír, hogy valaki valamikor liberális politikus volt, most pedig konzervatív és kereszténydemokrata, hogy lehet ezt összeegyeztetni. Azt gondolom, ez összetett kérdés. Hát Pál apostolnak is mások voltak a nézetei a megtérése előtt, mint utána. Hát azt gondolom, ezt megengedhetjük egy politikusnak is, de más kérdés, hogyha alakoskodik és köpenyt cserél. Ez más dolog. Akkor nyilvánvaló az, hogy ez nem helyén való. Én nem tudom, kire gondol, de nem ismerem az összes politikust. Akkor van egy második levél, a gondolatok tisztaságáról szóló előadással kapcsolatban ír néhány gondolatot, a hiába való gondolkodás jellemzőit és eredetét említi. Igen, a láthatatlan világról kell, hogy legyen fogalmunk, egyébként nem tudunk felfigyelni rá. Arról volt szó, hogy onnan kapunk mi impulzusokat. És ezt komolyan kell vennünk. Ez a mai témánkba is belejátszik. Tiszta gondolkodás jellemzőit említi. Örültem annak, hogy a gondolkodás átformálódását hangsúlyozta, hát Pál apostol hangsúlyozza a Róma 12-ben, ezzel elkerülve a Bibliának, mint valamiféle mágikus tárként való használatának csapdáját. És ami a legjobban tetszett, hogy vigyázz lelki immunrendszeredre. Igen, hát piros betűvel írta, úgyhogy akkor ezt most újra szeretném kihangsúlyozni. És hogy ez a gondolat megérne egy komoly, mély részletezést. Hát, ki tudja Isten, hogy alakítja az életünket. Lehet, hogy lesz őszi sorozatunk, de az még soká lesz. Na most van két kérdése. Kosztolányi verse, itthon a világban, és távol a mennyből. Szó szerint itthon vagyok itt a világban, s már nem vagyok otthon az égben. Így fejeződik be a boldog szomorú dal. Ez komoly kérdés a mi családunkban is, a gyerekeink sokszor állnak elénk azzal a dilemmával, hogy talán ezerszer jobban feltalálták volna magukat az életben, ha a szüleik nem lettek volna annyira keresztjének. És én magam is tudom, hogy igazodni a világhoz, azaz jól érezni magunkat a hitetlen Istenről mit sem tudó, de éppen ezért értékrendjükben teljesen relatív emberek között nagyon ellentmondásos a hívő családban felnővő gyerekeknek. Igen, ez lehet, hogy hátrányuk, ugyanakkor ez a hátrány nem ér fel azzal az előnnyel, amivel a hívő családban felnőtt gyerekek rendelkeznek. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a saját útjukat meg kell járni. Azt szokták mondani, hogy Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Tehát személyesen kell oda találni az Úrhoz mindenkinek. Palau szép hasonlatával, aki istállóban született, attól még nem lesz ló. És hát így van ez a keresztény életben. A másik, a hiába való gondolkodás jellemzői között sorolta fel a szingli jelenséget, ezzel kapcsolatos kérdésem, és itt fölveti azt, hogy keresztény gyülekezetekben 30-35 éves emberek vannak egymagukban, és hogy ez súlyos kérdés, mit szólok hozzá. Nagyon nehéz kérdés, nincs igazán világos válaszom. Minden esetre azt szeretném hangsúlyozni, hogy akinek volt szándéka, hogy házasságot kössön, csak éppen nem talált rá arra a bizonyos emberre, az nem szingli. Az a szingli, aki nem akarja vállalni a házasság, és a család terhét és felelősségét. Ez a szingili jelenség, ami ma pusztít. Na most a gyülekezeteinkben különösen sok olyan idősebb lány van, akikre azt mondom, hogy kár, hogy nem mentek férhez. Sajnálom. Ugyanakkor számukra az az üzenet, hogy jobb egyedül maradni, mint egy rossz házasságba belépni. Nem attól boldog az ember, hogy megtalálta a férjét vagy a feleségét, hanem attól, ha Istennek rendben van a kapcsolata. Na, köszönöm a türelmet, és akkor ezek után megpróbálunk tovább menni egy lépéssel, és a mai témát fölvezetni, eleve egy kicsit csúszunk, mert már sokat csúsztunk. Tehát ítélet és evangélium, ez a mai témánk. És itt az elején szeretnék idézni egy igét, lehet olvasni is, a Jelenések 14-ben így hangzik: és láttam, hogy egy másik angyal repül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, és hirdette azoknak, akik a földön laknak, minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetségnek, és hatalmas hangon így szólt: féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Döbbenetes ige. Amikor ennek a mondatnak az elejét olvasom, akkor eszembe jutnak az Úr Jézus szavai, amik a Máté 24-ben hangzottak el, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetni fog minden népnek, mondja Jézus, és akkor jön el a vég. Azt gondolom, hogy ezt az időszakot éljük, nem tudom, hogy meddig tart még, lehet, hogy ma estig, lehet, hogy még több évtizedig, nem tudom. De a keresztény misszió eljut már a világon nagyon sok felé. Az örök evangélium van az angyalnál, azaz Isten küldötténél, Isten küldötteinél, a misszió az angyal, és ha röviden akarjuk megfogalmazni az evangélium lényegét, akkor alig, ha nem a János 3.16-ot idézzük, azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Igen, de hogyan folytatódik ez a mondat? Amikor megszólal ez az angyal, azt mondja, hogy féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Igen, Jónás is ítéletet hirdetett, az apostolok is hirdettek ítéletet, de általában az örömhírrel együtt. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a két jelenség, az ítélet és az evangélium egymással szorosan összefügg. Csak azt tudja igazán, hogy mit jelent a kegyelem, aki tisztában van azzal, hogy ő halálra van ítélve. Aki ezt nem tudja, az nem fogja fel, hogy neki Isten kegyelmére van szüksége. Akkor szólal meg tisztán és szívhez eljutóan az evangélium, hogyha felfogtam azt, hogy ítélet alatt vagyok. Halálra vagyok ítélve. Ugyanakkor az ítélet hirdetésben mindig megszólal az evangélium. Nézzük csak, itt én csak három ponton emeltem ki, de lehet keresni még sokat Isten igéje alapján. Ősszüleink, Ádám és Éva, ítélet alá kerültek. Az ő ítéletük mi volt? Az, hogy kiüzettek az Édenkertből, elszakadt a kapcsolatuk Istennel, ugyanakkor megszólal már ott az evangélium. Isten kegyelme többszörösen, egyáltalában, hogy észrevették, hogy baj van. Észrevették, hogy mezítelenek, mert megnyílt a szemük. Isten megszólította őket, hol vagy? És ők ráébredtek, hogy rossz helyen vannak. És azután adja a megváltás ígéretét. Az asszony magva a kígyó fejére tapos. Úgy nevezik ezt teológusok, hogy az ős evangélium. Tehát ott megszólal az evangélium. Azután Isten népe elfordul Istentől, ítélet sújtja őket, a fogság és a szétszóratás. De szól hozzájuk az örömhír, a prófétákon keresztül. Ézsaiás könyvének az utolsó fejezetei már a 41. vagy a 39. résztől végig örömhírt hirdet. Jeremiás könyvében ugyanúgy megtaláljuk ezeket. A fogságban Ezékiel azt mondja, hogy új szívet adok nektek. Az evangélium üzenete, örömhíre szólal meg. És korunk emberével mi a helyzet? Korunk embere is elfordult Istentől, ítélet sújt bennünket, hogy ez miben mutatkozik meg, azt hamarosan fogom részletezni. A lényege az, amit a római levél elején ír Pál apostol, hogy Isten kiszolgáltatta korunk emberét az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak. Tudom, hogy Pál ezt a kortársaira értette. Ha látta volna mi korunkat, akkor talán úgy tűnt volna neki, hogy ahhoz képest azok még tiszta lelkű emberek voltak. Sokkal mélyebbre süllyedtünk. De a lényege most is az, hogy elszakadtunk Istentől, és ebben van az ítéletünk. Tudnélik, a bűn magában hordja az ítéletet. Mi a bűn lényege? Erre tanít az őstörténet, a bűneset története. A bűn lényege az Istentől való elszakadás. Elszakad az ember az élet forrásától, ettől halott. Amely napon eszel arról a fáról, meghalsz, mondja Isten az embernek. És sátáni ámítás az, hogy dehogy haltok meg. Az ember halott, a letépett növény elhervad. Nem kell külön hervasztani ahhoz, hogy elhervadjon. Gondolom, érthető. Ebben az értelemben hordja magában a bűn az ítéletet. Az Istentől elszakadt élet ítélet alatt áll, mert ki vagyunk szolgáltatva a halálnak. Többféle értelemben is, és nincs, aki megvédjen. Három területen szeretném ezt röviden megmutatni. Az ítélet jelei megmutatkoznak a természetben. Ez éppen egy pusztaság képe. Valahol a Közel-Keleten. Egy köves sivatag képe. Elpusztult a növényzet. A természetben meg lehet figyelni, elpusztul a föld, profétája Ézsaiás, Ézsaiás 24-ben, de több bibliai helyen is találunk erre utalást. És akkor jusson eszünkbe, sok-sok jelenség, csak néhányat sorol fel ez a tábla, amit itt magunk előtt látunk. Ide tartozik a környezetszennyezés, a fertőzött vizek, a piszkos levegő, tiszta forrásból nem lehet már inni. Tiszta szívből szégyen már szeretni, folytatja egy dal. A globális felmelegedés, ami összefügg szorosan a környezetszennyezéssel, mostanában sokat hallunk erről, az átlyukasztott ózonpajzs kevésbé véd meg minket most már az ultraviola sugárzástól. A földrengések, a szökőár, az úgynevezett cunami, mindezek egymással szorosan összefüggnek, és a közös jellemzőjük az, hogy többségükben emberi tevékenység következményei. Tehát nem kell Istennek külön elhatározni azt, hogy most szökőárt okozok, vagy most elindítom a globális felmelegedést. Az Istentől elszakadt ember, az önző ember, aki nem képes aláírni a kiotói egyezményt sem, mert félti a vagyonát és a közvetlen profilt, magára zúdítja az ítéletet. Isten, mintha egy védő ernyőt terítene fölénk, de félretesszük az ernyőt, és akkor rám zúdul az ítélet. Hát ez talán a leglátványosabb terület, a természet pusztulása. Na de mi van a társadalommal? Az ítélet jelei megmutatkoznak a társadalom életében. Bibliai idézet Máté evangéliumából, Máté 24-ből, nemzet ellen és ország ellen támad, de ezt lehet folytatni. Néhány jól ismert jelenséget hadd emlegessünk fel. Hazugsággal és korrupcióval fertőzött közélet. Van ilyen ország Európában, amelyre ez jellemző? Én azt gondolom, nyakig benne vagyunk. Más országban is. Én úgy érzem, hogy nálunk különös mértékben, ijesztő mértékben. Ítélet ez rajtunk. Isten elvette a védőernyőt. Népünk elfordult tőle. Isten megengedte. És sokan észre se veszik. Még van, aki azt gondolja, na jó, hazudott, de most már nem fog. Hiú ábránt. Hát lényege a hazugság a sátánnak. És aki szorosan hozzá kötötte az életét, az ugyanúgy folytatja tovább. Nincsen remény, nincsen remény, Vörös Martit idézem, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, az ember fáj a földnek. Azután sovinizmus, antiszemitizmus, mindenféle rasszizmus, az ezekhez kapcsolódó pogromok. Gál Éva egyik csodálatos rajzát látjuk itt. Ez a rajz éppen a második világháború végén lezajló holokausztot érzékelteti. Egy a Biblia és családban jelent meg Luther Mártának egy kis írása. Egy kislányról szól, aki balerina szeretett volna lenni, zsidó kislány volt, nagyon tehetséges. De aztán a hitlerizmus, itt van a horogkeresztes zászló, elindította a zsidók deportálását. Itt vannak gyerek is, kis batyukkal mennek, majd be vagonírozzák őket. Szörnyű események voltak ezek. És az is szörnyű, hogy ma vannak, akik azt mondják, hogy ilyen nem létezett. Napjainkban is jellemző ez a hazugság. Ma hallottam, hogy valaki, aki azzal ijesztette a magyar népet, hogy terroristák jönnek, ma azt mondta, hogy ő ezt nem mondta. Hát döbbenetes, hogy hogy lehet ilyet. Ugyanaz a hazugság kicsiben, mint ami lezajlott a hitlerizmus idején, ugyanúgy sátáni. Ő a hazugság atya. Tudom, nem csak zsidó üldözés volt, hanem sok más. Volt hortobágyi tábor, volt recsk, voltak koncepciós perek 56-57-ben. Rengeteg szenvedés jutott a mi népünknek. A gyökere, hogy elfordultunk Istentől. Ez a jelenések beli sárkányt ábrázolja itt ez a kép. Végül is ő műveli. Társadalmi jelenség a feltartóztathatatlan terrorizmus. Hát küzdünk ellene. Csökken? Csak az nem hall naponta újabb robbantásokról, aki nem kapcsolja be a rádiót vagy a tévét. Aki bekapcsolja, az biztos, hogy hall egy újabbat. Ez megy a világon. Nem látszik, hogy csökken. És a permanens háborúk. Állítólag két világháború volt a 20. században. Én azt gondolom, hogy azóta is tartanak a háborúk. Hol itt, hol ott. Alig van olyan helye a Földnek, de biztos, hogy valahol van. Volt, amikor itt a közelünkben zajlott, tőlünk délre, a volt Jugoszlávia területén, volt, amikor Koreában, vagy Vietnámban, vagy Irakban, vagy akárhol. Hallottok majd háborúkról és háborúk híreiről, mondja Jézus a Máté 24-ben. Hát az ítélet jelei a társadalomban, és az ítélet jelei személyes életünkben, a te életedben, meg az én életemben. Ott vannak az ítélet jelei, már csak biológiailag is, hiszen az ember azóta van kiszolgáltatva betegségeknek, öregedésnek, biológiai halálnak, amióta elszakadt az élet forrásától, Istentől. Abban az időben még az édenkerten kívül több száz évig éltek. Aztán egyre kevesebb. Aztán olvasunk egy ilyen bibliai közlést, hogy ember élete 120 esztendő. Hát néha előfordul. Kaukázusban, nem tudom hol. Állítólag mostanában növekedett kicsit az átlag életkor, nem annyira Magyarországon. Nem csak a mosónők halnak korán, a férfiak is korán halnak, állítólag a sokféle stressz miatt. Istentől elszakadva, egymástól is elszakadunk, emiatt sok a magányos ember, a magányos ember könnyen keserű emberré lesz, és a keserű embert nehéz elviselni. Nehéz szeretni a rosszkedő embereket, nem? És akkor még rosszabb lesz neki, és még keserűbb lesz tőle. Néhány tünetet olvashatunk itt. Az egymástól való elszakadás tünetei, megrendül a bizalmunk egymás iránt, nem bízunk egymásban. Hallottam arról, hogy már a házastársától is aláírást kért. Hát szörnyű, nem? Nincs bizalom. elveszíti értékét a hűség. Napjainkban alig-alig számít értéknek. Szaporodnak a válások, és szaporodnak azok a házasságok, amelyekben nem válnak el a felek, de páros magányban élnek. Pedig nem így indultak. Mert ezzel nem a jegyes párokat akarom bíztatni. Nem szükségszerű, hogy így legyen. De reálisan látni kell a pusztító hatását, és a hívő embereket is eléri. És a szexuális devianciák, ahol nincs igazi összekötő kapocs, csak a testi kielégülés, minél gyorsabban és minél változatosabb formában, és egyre többen lesznek az árva gyerekek, és a szüleikkel együtt élő árvák. Gondolom, értjük ezt a fogalmat. Szüleivel él, vagy legalábbis otthon alszik. De nincs kapcsolatuk. Milyen alapon pofoz meg az apám? Nem is ismer, mondta egy serdülő fiú. És igaza volt. Fiatal nők sterilizáltatják magukat, törvényes lehetőség van rá, hova süllyedünk. És önzésből elhajtatják magzataikat, félti az alakját, úgy gondolja, elég gyereke van, meg élvezni akarja még az életet egy kicsit gyerek nélkül, a szülő otthonok kukáiba kerülnek a széttépett magzatok, szó szerint oda kerülnek. Jól gondold meg, ez a kis rajz, Ádám, Éva éppen távoznak az édenkertből, nyilván jelképes rajz. Egymás mellett szeretnék mutatni két festményt. Ez itt Millet festménye, a 19. század második felében készült, az a kép címe, hogy Angelos. A kép címe onnan van, hogy a francia parasztok az angyali üdvözletet mondták el este, amikor a mezőn befejezték a munkát, mielőtt hazatértek volna. A lényege az ennek a képnek, hogy imádkoznak. Látunk itt egy termékeny mezőt, alig hanem krumpli föld, itt a kosárban a krumpli, a talicskán, zsákokban is ott van a krumpli, itt mögöttük szántóföld, gabona asztagok, már összerakva, hátul egy kis falu, ott a templom torony, azt gondolom szép, megnyugtató, meleg kép. Egy 20. századi szürrealista festő, Salvador Dalí, átfestette ezt a képet. Újra megfestette. Nézzük meg, mit csinált. Rá lehet ismerni? Hát úgy valamennyire, ugyanaz a két alak látszik itt, még ugyanaz a testtartás is. Hát kissé bizarr, ugye nem értjük, hogy ez a talicska hogy került a levegőbe, és miért a férfi kalapjából nő ki, meg mi ez a hosszú rúd itt az asszony hóna alatt, de mi a megdöbbentő? Eltűnt az élet. Nincs szántóföld. Nincs melegség. Millet képén ugyan nem érnek hozzá egymáshoz, mégis azt érezzük, hogy együtt vannak, egységben vannak, az Úr színe előtt imádkoznak. Itt pedig két idegen ember áll ezen a képen, elidegenedve egymástól. Furcsa ez a férfi, a fél lába mesztelen, de a legmesztelenebb az arca, a koponyája látszik. A pusztulás. Igen, a természet pusztul, ezen a képen elpusztult, de pusztul az emberi kapcsolat. Ez a három terület, természet, társadalom, személyes életünk, szorosan összetartozik. Az evangélium terjedése nem ebben a sorrendben történik. A személytől halad a társadalom és a természet felé. A személytől indul el, személyesen nekem kell meghallanom az evangéliumot. Nem csak a fülemmel, egész lényemmel, az Isten fia szájából, még akkor is egy ember közvetíti. Az újjászületés történik meg. Új ember lesz az, akit elér az evangélium. A halálból életre kell. Ami azt jelenti, hogy létrejön a kapcsolata újra az élet forrásával. Valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, írja Pál apostol az egyik keresztény gyülekezetnek. A sötétségből a világosságba átmentetek. A halálból az életbe mentetek át. És mit mond az iga a társadalomról? Azt mondja az övéinek, Jézus, a tanítványainak, a hegyi beszéd elején, hogy ti vagytok a föld sója. Nem tudom, milyen érzés sónak lenni. Mit jelent ez? Nem azt mondja, hogy tegyétek sóvá a világot, hanem legyetek benne, adjatok neki ízt. Általatok lehet élhetővé az élet. És valóban azt látjuk a történelemből, hogy minden ébredési mozgalom után megújult a társadalom. Ez történt a reformáció korában. Azok az országok emelkedtek és indultak el a társadalmi fejlődés útján, ahol teret hódított. Ma pont ezek az országok hanyatlanak erkölcsileg. Gondolok Hollandiára, vagy az északi országokra. Ez történt Angliában a nagy metodista ébredés kapcsán. Megújult a társadalom. Ez történt Finnországban a 19. század elején, a finn ébredés kapcsán a Ruotsalainen Pál által indított ébredésben. Talán van, aki hallott erről. Erre volt remény Magyarországon a II. Világháború után. Akkor sokan megtértek. Sokan oda találtak az Úrhoz. Ti vagytok a föld sója. És így jöhet el az a világ, az a társadalom, amelyről a próféta Izsaiás azt mondja, hogy nép a népre kardot nem emel. Hát ma elég messzi vagyunk ettől. Most a háborúk korszakát éljük. És mi lesz a természettel? Nem tudom, ki aggódik a természetért. Én néha aggódom. Hallottam valamikor azt, hogy naponta pusztul ki egy állatfaj a földön. Olvasunk a dél-amerikai esőerdőkről, egyre kisebb területre zsugarodik. De tudjuk azt, hogy nálunk a talaj már nitráttal telített, mert egy időben tömték bele a műtrágyát. Mi lesz? Meggyógyul a föld. Ezt ígéri Isten az ő igéjében. A 104. Zsoltárban van ez a mondat, ami engem nagyon megvigasztalt, amikor arról olvastam, hogy naponta kipusztul egy állatfaj. Ha kiárasztod a lelkedet, mondja a Zsoltáríró, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Amit az emberek elrontanak, Isten azt jóvá tudja tenni. Mi a lényege az evangéliumnak? Az, hogy az Istennel megszakadt kapcsolat helyreállhat. És ha az helyreáll, akkor azután helyreállhat a kapcsolatunk egymással is. Ez nem automatikus, de a lehetősége megvan ezáltal. A halottak, abban az értelemben, hogy Isten nélküliek, hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Vagy társadalmi méretekben a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Van remény. Van remény. De egyedül Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ő a mi reménységünk. Személyes életünket, társadalmunk sorsát, a föld jövőjét érintő létfontosságú döntések a természet fölötti láthatatlan világban születnek. Tehát közvetlenül mi nem tudjuk befolyásolni. Ott történik. A Gondolatok Tisztasága című előadásban ezt már érintettem. Onnan kapunk gondolatokat. Sajnos sokszor a sátántól, de kaphatunk Isten lelkétől is. Tehát ezt, ami ott történik, a láthatatlan természet fölötti világban, mi közvetlenül nem tudjuk befolyásolni. Sem az egyes ember, sem a politikai hatalmak, sem az iparmágnásai, sem a környezetvédők. Hát akkor mi marad nekünk? Mit tehetünk? Mit tehetünk? Kérhetjük az ég és föld urát. Kérhetjük őt? Hogyan? Úgyhogy imádkozzunk. Miért imádkozzunk? Ide van írva. Az Úr Jézus tanította. Mennyei atyánk, jöjjön el a te országod. Egy évvel ezelőtt még volt olyan plakát, amely azt hirdette, hogy jöjjön el az SZDSZ országa. Mi az atyát kérjük, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Nagyon komoly imádság ez. Most itt az utolsó alkalmon vagyunk együtt. Még fogok mutatni egy képet, de most azt kérem, nem szoktuk ezt tenni, de most kivételesen mondjuk el együtt az Úr imáját, és nagyon jó lenne, ha otthon folytatnánk. Kiki a maga módján, együtt a családdal, vagy egyedül, személyesen imádkozzunk. Személyes életünkért, imádkozzunk népünkért, imádkozzunk ezért a pusztulásnak indult földért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ígértem még egy képet. A Jelenések egy mondatával az Úr Jézus mondja, húsvéti ige: halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. az ő kezében van a sorsunk. És amit itt látunk, egy fotó, az élet áttör az élettelen anyagon, ugye a beton közül kibújik egy növény, egyszerű növény, egy pippank. Vagy van, aki úgy ismeri, a gyermekláncfű. Mindegy. Az élet át tud törni az élettelen anyagon. Mielőtt még a négy kislány énekel nekünk újra, mert egy ilyen ígéretet kaptam, így lesz, ugye? Még egy kis hirdetni való van. A könyvasztalon vannak könyvek. Az asztal egyik végében Jó Sándor néhány prédikációs kötete. A pasaréti református gyülekezetnek volt ő az első gyülekezet alapító lelkipásztora. Gyöngyszemek ezek az ige hirdetések. Most egyik testvérünk nagy szeretettel gyűjti ezeket össze, és adatja ki. Hát elég sok áldozattal, úgyhogy tessék megnézni majd azt a könyvasztalt. Én jó szívvel ajánlom, személyes dolog, én ezeken az ige hirdetéseken nőttem fel. Valamikor, Pasaréten, és azóta is. Hát néhányan, akik itt vagyunk, oda járunk, de csak a legöregebbek nőttek fel Jó Sándor ige hirdetésein. Hál' Istennek a folytatás az nagyon jó, Isten kegyelméből, ami most van ige hirdetésben. Na, akkor gyertek és énekeljetek, addig én ezt eloltom. Na, akkor egy verset meghallgatunk, addig a kislányok még jobban nekikészülnek. Közben én, de tessék ide jönni, hogy hallani lehessen.
Annyira időszerűnek tartom én, önökre bízom, hogy hasonlóképpen így hívik el. Tompa Mihály a gólyához. Megenyhült a lég, vidul a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kikölthess, perhess mazzatod. Csak vissza-vissza, meg ne csaljanak családnak sugár és sírő patak. Csak vissza-vissza, nincs itt ikeret. Az élet fagyva van, meggyermed. Ne járj a mezőn, temető van ott. Ne menj a tóba, vértől áradott. Toronytetőkön nézvényük helyen, tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhúzolkodol. De melyiken tudsz fészket rakni, hol kétségbes és ne hallanál alól, s nem félhetnél az égvillánytól. Csak vissza-vissza, délszigetje vár, te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. Neked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Repülj, repülj, és délen valahol a buldosokkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. Sokra sír, sokra vakbörtön borul. Kik élünk, járunk, búsan, szótlanul. Van, aki feltér és sírván megyen, új hang keresni túl a tenger. A mennyasszony meddőségért eted, szüle nem zokog holt magzat felett, s a vén lelke örömmel eltelik, hogy nem kell élnie már sok ideig. Beszéld el, hogy gyalázat reján, Nem elég, hogy mint tölgy kibágatán, a kidőlt fában örlő szúlakik, a ponti honfira vágaskodik. Testvér, testvér, apát, fiú elad. Mégis, ne szóljon erről ajakad. Nehogy kitávol sír e nemzetem, megutál is tőtelenleget.
Because
Köszönjük szépen a szép éneket. Köszönöm a hallgatóságnak a kitartását. Itt több estén keresztül. Gondolom, hogy a feladatunk megvan. Imádkozni, imádkozni, imádkozni. Hogy ősszel lesz-e sorozat, azt még nem tudom, de legyünk jó reménységgel. Jó? Hát Isten áldását kívánom mindenkinek az életét. Köszönöm szépen. Kár kapcsolni, úgyis tudom, hogy jó volt.